Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió.
Jó napot kívánok minden kedves hallgatóknak, ez itt a 117 perc, a Civil Rádió délutáni magazin műsora, amelyet ma is nem csak háttérrádiózóknak ajánlunk. Szeptember 11-e van, éppen 23 évvel ezelőtt történt az a súlyos terrortámadás, amely robba döntötte a Világkereskedelmi Központ két tornyát, erre a szomorú eseményre is emlékezünk a mai napon. És akkor, hogy mi válható a mai adásunkban, ezt röviden a következőkben szeretném összefoglalni. Az első témánk egy érdekes nánti tanulmányú tapasztalatairól fog szólni. Mihály Bulcsú, az ELTE Szociális Munkatanszék mesteroktatója lesz majd a vendégem, akit arról kérdezek, hogy milyen céllal utazott a franciaországi Nantba, és mit látott ott, amely érdekes lehet a szociális munka számára. Második témákban a Dialóg Egyesület felhívásával fogunk foglalkozni. Az Aspektus csoport gyakornoki programot hirdet Miskolcon, szeptember 20-áig lehet majd erre jelentkezni. Csere Áron, a Dialóg Egyesület elnökét kérdezem majd arról, hogy mit érdemes tudni erről a gyakornoki programról, illetve kettőről, hogy pontosabb legyek. Ezután a Ferge Zsuzsa Szabad Egyetem aktuális és harmadik évadnyitó adásával, illetve előadásaival fogunk foglalkozni, amelynek címe az Egyenlőség esélye, szeptember 19-én lesz ez az esemény az Öt Pacsirta Szalomban. Éber Márk Áron, az ELTE Társadalomtudományi Kar egyetemi docense lesz majd a vendégem, akit arról kérdezek, hogy milyen témával készül, mint az egyik előadó ezen az eseményen, tehát amelynek a címe az Egyenlőség esélye. Körülbelül 16-50 körül egy TeenLab kutatással, illetve TeenLab fejlesztéssel fogunk foglalkozni. A Community Exchange Gearbox Lab, ez egy nagyon érdekesen hangzó angol elnevezés. Arról van szó, hogy egy olyan platformot fejlesztenek, amely önkéntes közösségi munkára ösztönzi a fiatalokat, egyfajta közvetítő közeget próbál képezni a kereslet és a kínálat között. Majd Szebeni Dávid lesz a vendégünk, a Településfejlesztési Szövetség elnöke. A Biohulladék Érték egy ingyenes webinárt tart majd a Humusz Szövetség a MUHU-val együtt. Ez egy olyan lehetőség, ahol megismerhetjük az új barna kukás rendszert, illetve azt, hogy mit érdemes tudni erről az új szolgáltatásról. Ha minden igaz, akkor Merza Péter lesz majd a vendégem, aki a Humusz Szövetség alelnöke, oktatási programvezetője. Ezután a Tűzfalon túl civil szervezet eseményét ajánljuk majd. A Csarnok negyedben helyi értékek megőrzésére jött létre a Tűzfalon túl civil szervezet. A következő eseményük a Tolnai kertben a tervek szerint majd most szombaton lesz zöld szalonparti. Friss Katát kérdezem majd az egyik szervezőt azzal kapcsolatban, hogy mi várható ezen az eseményen, és a rossz időjárás ellenére is megtartják-e, vagy esetleg valamilyen esőnapot keresnek majd számára. Szeptember 13-án nyílik a Család 24. arc közérzeti plakátkiállítás. Bakos Gábort fogom arról kérdezni, hogy mit érdemes tudni az idei plakátokról, és hol, milyen formában lesz majd megtekinthető a kiállítás. És ahogy szokott lenni, mai adásunk is sport témával zárul majd. A szezon legjobbjait fogják díjazni szeptember 14-én a kosárlabdázás napján. Tímár András, az esemény főszervezője lesz majd a vendégünk. És mindez persze nagyon jó, kiváló és remek zenék fogják keretezni. Itt van velem Petik András hangmesterünk a stúdióban, és kérdezem őt, hogy mit érdemes tudni a mai zenei kínálatról.
Ma azt a tendenciát próbálom erősíteni, hogy a magyar zenét helyezzük erőtérbe. Ez azt jelenti, hogy ma elhangzó összes dal magyarul fog szólni, és egyetlen egy van köztük, aki nem magyar szerzőnek a műve, bár a szövegét ott nyilván magyar valaki írta, minden más magyar előadók művét jelenti, és van köztük olyan zenekar is, aki már nem létezik sajnos, de az minőségük, az ő teljesítményük mindenképpen jelentős említésre méltó, tehát ma magyarul fogunk énekelni.
Nagyon várjuk, és köszönjük szépen ezt a zenei válogatást. Tehát a hangmester Petik András, a sportszerkesztő Tarcsi Géza nevében is köszönti önöket a mai adás szerkesztő műsorvezetője, Dudok Dávid. Maradjanak velünk néhány perc, és indulunk.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
A következő percekben egy nanti tanulmányú tapasztalatairól fogunk beszélgetni Mihály Bulcsúval, az ELTE Szociális Munka Tanszékről, mesteroktatóval. Szia Bulcsú, Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szia Bulcsú, üdvözlök mindenkit, Mihály Bulcsú vagyok.
Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy miért voltál Franciaországban augusztus közepén.
Hát ez egy kicsit egyoldalú szerelem, mert nem sikerült megtanulnom franciául, de hogy egyetemi oktatónként így egyre-egyre beszűkülő térrel, hogy lehetőségünk van részt venni akár egy civil szervezetnél is kvázi tanulmány úton, vagy hát ha úgy keretezzük, akkor tréningen, és nekem egy ilyen szívügyem, hogy oktatási módszereket, oktatást azt négy fal között bárhol meg lehet tanulni, ahhoz nem kell fizikálisan eltávolodni. Én terepeket szeretek látogatni, civil szervezeteken, és nekem unikális, és mindig is gyerekkorom óta vágyam volt, hogy az úgynevezett traveler cigányokkal folyó munkát vagy kutatást így megismerjem, és akkor erre pályáztam, és egy ismerős révén sikerült kijutni 5 napra egy ilyen nagyon speciális terepre.
Miért speciális ez a terep? Hogy képzeljük el?
Hát tulajdonképpen Jean de Vouillage-ok, ami útonlevőkkel dolgozik, ami eleve egy ilyen különleges dolog, mert ugye nem a városban van. Eddig ugye hát Írországban, Angliából vannak hírek, és vannak magyar tanulmányok is, amik ezzel foglalkoznak, de Franciaországban tulajdonképpen alig. Talán Kaszkatiék voltak kint. És ez egy nagyon speciális réteg, a szintik vagy a manusok, akik egyik helyről a másikra vándorolnak, ma már nem, ugye, egy lakókocsival, és azért speciális, mert az utóbbi években letelepedett, ugyanúgy lakókocsi parkokba, bár teljesen más szociokulturális jellemzővel, csak Nánt környékén 3000 román állampolgárságú hasonló problémákkal küzdő, vagy hát nem hasonló, de igen, hasonló, tehát otthontalan ember, akik munkavállalóként érkeztek, és attól különleges, hogy nem az történik, ami Magyarországon, hogy letelepítik őket, nem tudom, végeken, tanyákon, vagy ott sem, vagy kitoloncolják, vagy gyermekedem, hanem egyszer megpróbálja őket valahogy, egyelőre elég szélmarom harcnak tűnik a francia társadalom, vagy a nyugat-francia régió integrálni. És ebbe a munkába láttam bele pillantást egy civil szervezet által, ami egy kicsit ilyen furcsa, mert van egy képünk, hogy ki az, hogy civil szervezet, aki mondjuk a bogás vagy az igazgyöngy, aki adományokból, pályázatból, ez a civil szervezet szinte kizárólag a Nánti régió, vagy Nánt város önkormányzatának pénzéből gazdálkodik.
Tehát ezek szerint mondhatjuk azt, hogy nagyon fontosnak tartja azt a régió vezetése, hogy valamilyen módon integrálja ezeket az embereket, és milyen módszerekkel találkoztak.
Hát az van, hogy azért nagyon friss a probléma. Egyelőre ugye van egy francia törvény, 2005-ben fogadták el, hogy biztosítani kell helyeket, hogy tehát kvázi lakókocsi parkokat, de hogy ez nyilván túlmutat ezen, hiszen a Jean de Vouillage-ok ugye a környékben mondjuk vannak 500-an, a 3000-re meg csak akik most érkeztek. Ez tudás, hogy integrálni akarja, tehát valamit akar velük kezdeni, illetve nagyon távlati cél az integráció, egyáltalán próbálja őket megismerni, és próbál velük valamit, ez nagyon csúnya szó, hogy kezdeni, de próbálja az ő jogaikat az egészségügyhöz, a szociális ellátáshoz, és akár hosszú távon a lakhatáshoz biztosítani. Ez általában, mi azt gondolnánk, hogy közösségi szociális munkával, na most ez főképp kicsit az utcai szociális munkához hasonló módszerekkel, tehát kapcsolattartás, egyáltalán nem szállítás, akkor ügyintézés, és hát a lakhatásnak a valami fajta elindítása, illetve az iskolának a propagálása, amit én láttam.
Milyen körülményekkel találkoztál ezen a helyén? Ez egy lakókocsi park volt, ahol végül
vendég? Hát három fajta, az egyik az egy francia romák által birtokos lakókocsi park volt, ez egy viszonylag modern lakókocsikkal ellátott, akkor volt egy lakókocsi telep, ahol hát ugye kezdetleges körülmények, tehát ez igazából nekem ilyen táborszerű, ahol csak víz volt, és nagyon sokan éltek, és még nem tudom, disznók, macskák, tyúkok mászkáltak így a kaibák között, és hát nagyon fontos, hogy a lakókocsi csak kvázi fakunyhó státuszban van. Ez ilyen nagyon szegényes volt, és nagyon rettenetes volt, egy kicsit ilyen harmadik világot idéző, és akkor voltam kiléptető lakásokban, amik tulajdonképpen mobilházakat kell elképzelni, azért ez is elég szegregált, és nyilván voltam szomszédsági, vagy popular neighborhoodban, vagy népes szomszédságban, ahol már a szociális bérlakást kapott emberek laktak. Tehát ez egy jól felépített módszer, ők persze elégedetlenek, hogy valaki 7-8 évet vár egy kiléptető lakásra, de ez magyar viszonylatban nagyon jónak számít egyébként. Nálunk ugye 7-8 generáció, amik kap valaki egy szociális bérlakás, kicsit cinikusan mondva.
Miből tudnak megélni ők?
Hát a környékben, szóval van, nagyon nagy munkaerőigénye van a francia főképp mezőgazdaságnak, és eleve célzottan erre a munkára érkeznek Romániából. Tehát ez tulajdonképpen állatok feldolgozása, vagy pedig szüret, borszüret, mondjuk, vagy szőlőszüret.
És milyen tapasztalataid vannak a segítőkkel kapcsolatban? Nagyon nyitottak, és próbálnak mindent
megtenni? Hát egyrészt nagyon érdekes, hogy ők arról számolnak be, hogy nem hiszik el a baráti társaságuk, hogy ők itt dolgoznak, vagy milyen körülmények között. Nekem az nagyon, nagyon furcsa, hogy mondjuk, nem tudom, ugyanúgy fontos, hogy egy román állampolgár ugyanazokhoz a juttatásokhoz jusson, mint egy francia. Ez egészen érdekes nekem. És nem román, tehát nem francia román, román-román, tehát nem erzélyi magyarokról beszélünk magyar viszonylatban. És nagyon érdekes, hogy ők nem szocmunkásoknak hívják magukat, akik ott dolgoznak. Van szocmunkás, ez inkább az ilyen döntéspozíció, vagy akihez be kell jönni az irodába, hanem ők az ilyen szocmunkás mediátoroknak hívják, akik mediálnak a többség, a szolgáltató szerviz és a romák között. Igen.
Egy nagyon zárt közösségről van szó?
Hát nem ismert közösségről van, szóval fogalmazunk így, de hát az integráció nagyon-nagyon az alján vagyunk még. Tehát nagyon sokan nem beszélnek mondjuk franciául egy szót se.
Nehéz volt bejutni oda, vagy mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban?
Hát egyrészt azért az nagyon érdekes volt, hogy nem engedtek fotózni, tehát az elején szóltak, hogy nincs fotó. Nagyon nehezen engedtek, ugye a szocmunkások jelentős része nem beszél angolul, én nem beszélek francia, tehát nagyon sokan helyen ugye deepl-lel kommunikáltunk egymással, ami kifejezetten nehézkes volt, illetve az, hogy nem lehet fotózni, meg nem mindenhova lehet vendéget vinni. Főleg nagyon érzékenyek a zsándövújázsok, tehát hogy azért ez egy ilyen nagyon romantizált kép, de hogy valójában ez egy zárt közösség, és valójában hát ugye nem cirkusz, vagy nem állatkert, hogy vigyünk, vagy nem tudom, szóval egy 5 napos látogatás. Egyébként a romániaromák viszonylag nyitottan fogadtak, meg ugye fociztam a gyerekekkel, meg kezembe adták a csecsemőket, de hogy nagyon érdekes, hogy a franciák, mert főleg ez a csoport, vagy én máshol is ezt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon nem nincsenek abba benne, mint nálunk, amikor mondjuk nem tudom, nyomor turnéba ide jönnek külföldi szociológusok, és akkor mindenkinek az arcába belefotózva, van egy ilyen negatív képem, ez nagyon nem merül fel. Tehát, hogy én így összesen, ha tudtam csinálni 5 darab fotót, és mindegyikhez 16 engedélyt kértem, és hát nagyon alap volt, hogy gyereket, embert nem fotózhatok.
Neked milyen élmény volt ez az út, mondtad, hogy nagyon régóta készültél?
Hát egyrészt sokkoló, másrészt én azt gondolom, hogy mindig megerősödöm abba, hogy nem a szegregált szolgáltatások, vagy nem a külön szolgáltatások a lényeg, és megerősödöm abba, hogy mindenkivel kell szociális munkát végezni, hogy mindenkinek joga van beintegrálódni, és hogy ezzel erősödtem, meg nem tudom, ez nagyon erős lesz, amit mondok, kicsit azért a charity vagy a karitatívnak az elutasításával. Tehát, hogy én nem örülök neki, hogy nagyon sokszor az a segítés, hogy adunk élelmiszercsomagot, ami szükséges, tehát, de amikor erre megy ki a játék, az nem jó. Én azt éreztem, hogy nagyon, nagyon állampolgárnak tekintik őket. Ami meglehetősen furi volt, mert ugye olyan emberekről beszélünk, akiknek olyan nagyon sok francia identitásuk nincsen. Mármint a romániai állampolgárok.
Láttál olyan gyakorlatot, vagy módszert, esetleg bármilyen intenció érte, amit be tudsz építeni majd az egyetemi oktatásodba?
Hát abszolút a nyitottság, abszolút az, hogy oda kell menni, ahol a probléma van, és nekem ez a mediáció, ez nagyon fontos. Tehát, hogy az, hogy ez a közvetítsek, és ennek a felfogása. Illetve nagyon érdekes volt, hogy nagyon-nagyon, tehát, hogy volt külön egészségügyi mediátorok voltak azért, mert rendkívül fontosnak tartja, és nem csak ez a civil, hanem amúgy az egész francia szolgáltatás környezet, hogy értsed, hogy az orvosnál mi történik veled. És ezért a végsőkig elmennek, hogy mondjuk nem tudom, megvágtad a kezed, össze kell varni, értsék, hogy milyen oltást, vagy milyen gyógyszert, vagy mit kapsz.
Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és rendkívül érdekesnek hangzik ez a tanulmányút, amelyet ha minden jól megy, és majdnem biztosan mondhatom, hogy a Parola folyóirat következő számában majd írásos formában is megjelentetünk majd, és megtekinthet az érdeklődő közönség. Szóval köszönöm szépen Mihály Búcsúnak, az ELTE Szociális Munka Tanszék mesteroktatójának, hogy itt volt velünk, és a franciaországi náti tanulmányútjáról mesélt. Köszönöm, szia Búcsú!
Köszönöm, szia!
Fáradtnak tűnsz, mint ha nem a régi volna. Hol van a tűz? Hova lett a mindig sóvár régi láz? Az a régi égi láz, amivel beléptél, s megszerettelek. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküled? Te meg csak ülsz, fáradtnak tűnsz, tova tűnsz szép ígéretek, nélkülük én hová legyek?
117 perc.
A Miskolci Dialóg Egyesület aspektus csoportja két programot is hirdet a közeljövőben, illetve napjainkban. Az egyike gyakornoki program, a másik pedig társadalmilag aktívabb fiatalokat céloz meg egy-egy tevékenység csoporttal, tevékenységekkel. Erről beszélgetünk a következő percekben Csere Áronnal, a Dialóg Egyesület elnökével. Szia Áron, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Szia Dávid!
Mesélj nekünk egy kicsit röviden az aspektus csoportról, mit érdemes tudni rólatok, róluk?
Hát mi négy szervezetnek vagyunk, hát úgymond a szövetsége, a hálózata, négy vidéki szervezetnek, Budapesten kívüli szervezetnek, mi vagyunk így a Miskolci Láb, a Dialóg Egyesület, de vannak nagyon kedves kollégáink Debrecenben, az Alternatív Közösségek Egyesülete, Pécsen az Emberség Erejével Alapítvány és Szegeden a Motiváció műhely.
A közeljövőben, igen?
Ja, bocsánat, mi mindenféle a civil, vidéki civil társadalmat erősítő programban együtt dolgozunk, és ennek van egy ilyen nagyon erős ifjúsági lábja, amire ez a két új projektünk is egy jó példa.
Igen, én is szeretném volna hangsúlyozni, hogy most kimondottan két programot indítotok a fiataloknak. Miért tartjátok fontosnak, hogy őket szólítsátok meg?
Hát, szóval ez a négy szervezet amúgy viszonylag más területeken dolgozik, vagy más gyökereik vannak, valaki közösségfejlesztő, valaki közösségszervező, valaki emberi jogi neveléssel foglalkozik. Viszont vannak ilyen nagyon fontos közös értékeink, közös misszióink, céljaink, és ennek az egy, és ez lényegében a vidéki, meg úgy általában is a magyar civil társadalomnak az erősítése. És egy ilyen általunk közösen felfedezett ilyen nagy probléma, vagy hiány, hogy nagyon nincsen, nem tartjuk valami túl erősnek, túl diverznek a körülöttünk lévő civil világot, nincs annyira sok egyesület, nincs annyira sok ember, aki ebben annyira mozogna, és hogy erre próbálunk mindenféle eszközzel eszközt találni, hogy ezen változtassunk. És ez nagyon erősen kapcsolódik a fiatalok kérdése, akiknek az aktív állampolgárá, akár civil szervezeteknek a tagjaivá, vagy megalapítóvá való válása egy ilyen kiemelt prioritás számunkra, hogy hát egyfelől, hogy meg legyen így az utánpótlás is, úgymond szervezeti, meg hát így körülöttünk, meg hogy minél több ilyen partnerünk legyen, akivel így együtt tudunk dolgozni.
Mit érdemes tudni az első programról, amelyet ajánlunk a hallgatóinknak, a gyakornoki programról?
Igen, ez pont, ahogy így említettem, így a vidéki civilséghez így kapcsolódik, de ez nagyon erősen kapcsolódik amúgy Budapesthez is, és azokhoz a nagyobb országos civil szervezetekhez, akiknek rengeteg tapasztalata, tudása van arról, hogy hogyan lehet változást elérni. És elsősorban olyan fiatalokat célozunk mind a két programmal, akiknek van egy ilyen erős társadalmi ügyek felé, problémák felé nyitottsága, érdeklődése, vagy akár így a civil szervezetek felé, és akik részt vesznek ebbe a folyamatban, lényegében megismerhetik ezt a civil világot, belesetnek a kulisszák mögé, és egy ilyen ötnapos, úgymond job shadowing folyamatba vehetnek részt, ahol olyan civil, országos civil szervezetekhez kapcsolódhatnak, kísérhetik végig a munkájukat, dolgozhatnak együtt velük, akik különböző területen dolgoznak. Nyilván olyan szervezetekhez szeretnénk a fiatalokat bekapcsolni, ami az ő érdeklődésüket lefedi, tehát aki a zöldügyekben érdekelt, vagy ilyen irányba gondolkozik, az például a Greenpeace-hez, vagy hasonló szervezethez, még másokat más szervezetekhez. És miután így megtanulják, kitanulják, hát nyilván ez nem egy olyan mély tanulás, de azért megismerik így az alapvetéseket, az irányokat, gondolatokat szereznek ezzel kapcsolatban, vagy tovább tudják ezt gondolni. Utána így helyben támogatjuk abba őket, hogy ilyen kisebb, inkább ilyen kisebb projekteket valósítsanak meg, és így ilyen helyi szintű változást érjenek el.
De szerinted létezik ilyen markáns különbség a vidéki civilség és a fővárosi civilség között, vagy igazából szerinted, hogyha van ilyen, akkor mi okozhatja ezt a különbséget? Nyilvánvalóan a társadalmi környezet más lehet, de hogy miért érdemes vidékről Budapestre utazni egy-egy civil szervezetet megismerni?
Ó, hát az, hogy mi a különbség, az egy nagyon jó kérdés, erről szerintem sokat gondol, hát nem akarok ilyen szekértáborozni, mert igazából itt nem arról van szó, hanem inkább így a szinergiáknak így a megtalálása. Amit mondtam, itt a diverzitás kérdése is egy jó kérdés. Például, csak mondok egy jó példát, hogy Miskolcon nagyon körülöttünk, vagy Borsodban nagyon kevés LMBTQ szervezet van. Sőt, hát a nagyon kevés az inkább nullát jelent. És ilyen szempontból nagyon jó, hogy tudnak olyan országos szintű szervezetektől tanulni, akik ezen a területen mozognak. Szóval, hogy ez a hiányra való válasz, míg nyilván Budapest egy nagyon nagy város, nagyon sok ember, nyilvánvalóan, amit is említettél, nagyon sok szempontból, így társadalmi, gazdasági szempontból is eltér, de hogy ott tényleg van egy akkora sűrítettség, ami szerintem egy ilyen nagyon jó tanulási lehetőség mindenki számára.
Ide ebbe a programba ugye 18 és 25 év közöttieket vártok, a másik programotok pedig 18 és 35 év közöttieknek szól. Mi is ez a másik felhívás?
Hát igen, ez úgymond az egyik, mind a kettő elköteleződést igényel, de ez a második egy jóval nagyobbat, úgymond. Ez a változáshozók nevet kapta így a keresztségben. Itt olyan fiatalokra számítunk, akik tényleg nagyon aktívan elhatározták, hogy szeretnének változást hozni a bizonyos társadalmi témákban, és nekik akarunk megadni mindenféle támogatást abban, hogy ezt elérhessék. Itt egyszerre számítunk egyénekre és csoportokra is, míg az előzőben alapjáton csak egyéni szinten lehet részt venni, de itt mindenféle olyan fiatalok a tömörítő, igazából informális, de akár formális közösséget várunk. Elnézést, fogalmam sincs, mi ez a hang. Bocsánat.
Semmi baj.
Jaj, ezt most arrébb teszem. Elnézést. Szóval bármilyen olyan formális vagy informális fiatalokat, tömörítő közösséget várunk, akik tényleg valamit szeretnének tenni. És hát itt nagyon sok képzésben, nagyon mély tudásátadásban vehetnek részt, mint Törökországban lesz egy ilyen nemzetközi része, Budapesten, és persze a négy városban, az Aspektus négy városában, Miskolc, Debrecen, Pécs és Szegeden is további módszereket tanulhatnak meg a részvételiségről, a közösségszervezésről, majd pedig azok, akik részt vesznek ebbe a folyamatban, ők igazából pályázhatnak is azért, hogy egy jóval nagyobb volumenű projektet megvalósítsanak így, persze a mi támogatásunkkal. És aki mondjuk egyedül pályázik, annak se kell félni, hogy túl nagy fába vágja a fejszét, mivel szeretnénk az úgymond magányos harcosokat is összekötni más csoportokkal, vagy a több egyénből is egy ilyen helyi csapatot építeni.
A civil szervezetekkel és a civil szektorral kapcsolatban sokszor összeugrik a gyomrunk, amikor arról beszélünk, hogy pályázatok, pályázni kell. Hozzátok ezekre a programra, mennyire bonyolult a jelentkezés?
Semennyire. Tényleg csak a lapjáraton, most még a jelentkezés van mind a kettőnél. Itt a legalapvetőbb ilyen adatokra kérdezzünk rá. Nyilvánvalóan most itt a második projektnél, ahol még van egy ilyen nemzetközi rész, ott például így az angol tudásra is rákérdezünk, de igazából elsősorban meg szeretnénk ismerni azokat a fiatalokat, hogy írjanak egy pár szót magukról, milyen témák érdeklik őket, milyen tapasztalatuk van akár ilyen ügyekkel kapcsolatban, és így utána szeretnénk minél többekkel interjút inkább az online interjúkat készíteni, hogy megtaláljuk azokat, akik számára, akikhez a legjobban illik a projekt.
A jelentkezési időszak szeptember 20-áig tart. Mikor várható a döntés majd a nyertesekről?
Nagyon hamar. Valószínűleg ezt nincs még ennyire kőbevésve. de alapjáraton az interjúkat nagyon hamar meg fogjuk ejteni, akár már az azt következő héten, tehát, és utána meghozzuk a döntést is. Szóval kb. Egy hétre rá legkésőbb már meg is lesz, hogy kik vehetnek részt ebben a programban, vagyis hát ezekben a programokban.
És akkor ebben az évben már el is indulnak.
Így van, így van. A törökországi utazás az pedig már októberben lenne, szóval nagyon-nagyon nagyon hamar lenne.
Mit tapasztaltok most, mekkora az érdeklődés? Vannak-e már jelentkezők?
Vannak. Főleg most így a Job Shadowing civil szervezetesbe már vannak, de már beizítottuk a másiknál is. Nyilván ez egy szinten félelmetesebb, nagyobb elköteleződést igényel, de már elindult